Útaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Új évkezdő Isten tiszteletünk elején a 191. dicséretünket énekeljük. Így kezdődik ez az énekünk. Ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással, koronázd meg, Úristen! Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 89. zsoltárunkat. 89. zsoltárunknak énekeljük az első, harmadik és hetedik verszakait. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Első, harmadik és hetedik verseit énekeljük tehát ennek a zsoltárunknak. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreink, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt a mi Úrunk szavára. Most a 2005-ös esztendő első Isten tiszteletén János evangéliumából olvasom a mi Úrunk szavát, a második fejezet 13. versétől a 25. versig terjedő szakaszból. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva: a te házad iránt érzett féltő szeretet emész engem. A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Hallottuk a mi Úrunk szavát, most a helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádságban válaszoljunk arra. Urunk Istenünk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged azért, hogy újra ünnepelhetünk. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged ezekért a napokért, melyek kiemelkednek a többi nap közül. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy egy új esztendőt kezdhetünk el kegyelmedből. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket egészen idáig. Köszönjük, hogy irgalmas voltál hozzánk. Ó, de bocsáss meg nekünk, hogyha nem hirdettük a te irgalmadat, szeretetedet, az evangéliumot, mely a te csodálatos kegyelmedről szól, arról, hogy Jézus Krisztust adtad azért, hogy nekünk megbocsáthass, hogy mi a gyermekeid lehessünk, hogy hozzád visszatalálhassunk. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy minden mulasztásunk és vétkünk ellenére még most is hangozhat szabad, hogy így kezdhetjük ezt az új esztendőt. Köszönjük, hogy még mindig törődsz velünk, és most is tanítani akarsz bennünket. Köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk szent lelked által, de kérünk, segíts nekünk abban, hogy készek legyünk szent lelked vezetésére figyelni, és arra, hogy úgy munkálkodhass lelked által bennünk, ahogyan te azt elgondoltad és szeretnéd, hogy ne akadályozzuk meg ezt semmivel. Kérünk, légy itt közöttünk, a mi templomunkban, úgy, ahogyan arra nekünk most ennek az esztendőnek az első napján szükségünk van. S bárcsak engedelmes szívvel állnánk a te rendelkezésedre. Ezért imádkozunk, és így kérünk áldást erre az Isten tiszteletünkre. Amen. ...464. dicséretünket keressük meg, készülve Urunk szavának meghallgatására. 464. dicséretünk első és második verseit énekeljük el, kérjük együtt is így. Jöjj Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Az ígét, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni, János evangéliumából olvasom az előbb hallott igeszakaszból, tehát a második fejezetből, most a 16., 17. és 22. verseket. Jézus ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Eddig Isten írott igéje. Bibliaolvasó kalauzunk szerint éppen azt a szakaszt olvashatjuk az új esztendő első napján, melyet előszeretettel szoktunk így emlegetni, vagy legalábbis keresztény közösségekben vannak, akik emlegetnek így, de hiszen Jézus is korbácsot ragadott. Nem úgy van-e azonban, hogy ezzel akarjuk igazolni a saját indulatainkat, a saját tühünket? S vajon arra figyelünk-e, vagy gondolunk-e, hogy Jézus odaadta-e a korbácsot a tanítványainak? Igaz, hogy azt olvastuk, hogy a kötelekből ő azt készített, de odaadta azt a tanítványoknak, hogy most már aztán ti forgassátok a korbácsot? Ilyesmiről olvastunk itt János evangéliumából. Vagy lehet, hogy nem értjük őt egészen? Nem értjük a cselekedeteit? Miről is olvastunk hát itt? János evangélium a második fejezetéből. Mindenek előtt arról, hogy Jézus Krisztus, amikor felment a jeruzsálemi templomba, akkor megdöbbentő látvány tárult elé. Mert a templom jobban emlékeztetett egy heti vásár helyére, mint az Isten tiszteletére. Többek között pénzváltókat találtott. Tudjuk azt, hogy igazából szükség volt ezekre a pénzváltókra, azért, mert a zsidóknak, amint betöltötték a 19. életévüket, akkor attól kezdve templomadót kellett fizetniük, és ezt a templomadót nem lehetett akármilyen pénznemben befizetni. Nem lehetett római vagy görög pénzzel, hanem csak a megfelelő galileai sekelben lehetett. Ezért volt szükség arra, hogyha másmilyen pénzük volt, akkor ezt át lehessen váltani. Igen ám, csak azt is tudhatjuk, és Jézus igazából ezért készített itt korbácsot, és ezért használt ezt a korbácsot, de azt is szeretném hozzátenni mindjárt, hogy arról sem olvasunk, hogy bárkit is megütött volna ezzel a korbáccsal. Mert ez a pénzváltás, ez a tevékenység együtt járt a szegény emberek, egyáltalán a templomba érkező híveknek a kizsákmányolásával, becsapásával. És ugyanez jellemezte az áldozati állatok eladásával foglalkozók tevékenységét, eljárásait is. Csoda-e hát, hogy Jézus, amikor bemenve a templomba, meglátva ezt, akkor azt érezte, hogy ezek az emberek, akik így ott vannak, hogy ráadásul még becsapják a többieket, becsapják a társaikat, megrövidítik őket, megszentségtelenítik ezzel az ő atya, az élő Isten házát. Ráadásul azt is megtudhatjuk, hogy mindez a templomnak abban a részében történt, amelyet a pogányok udvarának neveztek, ahová a pogányok mehettek be. Vagyis azt látjuk, hogy nem elég, hogy ők beljebb már nem juthattak a templomba, még ezt a helyet is elvették tőlük. Nem maradt végül is olyan része a templomnak, ahol ők igazán csendben lehettek volna. Egy kicsit is így az Isten előtt végig gondolhatták volna az életüket. Vagyis nem maradt hely a jeruzsálemi templomban a pogányok, a népek fiai számára. Mert azt a helyet, amely az övéké lett volna, benépesítették tulajdonképpen állatokkal. Tették ezt Jézus korában, látjuk ezt, holott korábban az állatok árusítása is, és a pénzváltás is az olajfák hegyén történt. És ott rendjén való is volt az. Az derült hát ki ebből az ige szakaszból, és igazából így érthetjük meg Jézus Krisztusnak a cselekedetét is, ami valóban meglepő, egy picit és megdöbbentő, hogy Izrael, a zsidó emberek Jézus korában már sokkal inkább csak a saját kényelmükre gondoltak, hiszen nyilván ez így egyszerűbb volt, hogy ott a templomban történt minden egy helyen. Aztán a saját kényelmük mellett a pénz, az üzlet volt az, ami igazából fontossá vált számukra. Megfogalmazhatjuk tehát úgy is ennek a történetnek a mondani valóját, hogy Jézusnak ez a messiási jeladása, az, hogy korbácsot vesz, az, hogy kiküldi azokat az embereket, akik ott a pénzváltással foglalkoztak, és így foglalkoztak, és akik az állatokat eladták ott, az azt hirdeti, hogy a templom az nem állhat az önzés, az üzlet szolgálatában. Az nem lehet az üzérkedés, a nyerészkedés helye. a népek fiainak a pogányok helyét nem foglalhatják el az áldozati állatok. Sőt, mitől tovább folytatva ezt a gondolatot, a népek iránti felelősség helyét nem foglalhatja el semmi más. Kényelmi szempontok sem válthatják fel a missziói szempontokat, hiszen igazából itt erről van szó, hogy a zsidók betöltik-e küldetésüket, Istentől kapott küldetésüket, vagy pedig nem. Ez történt tehát ott, a jeruzsálemi templomban. Erről olvastunk. És olvastunk arról is, hogy hogyan reagáltak azok az emberek Jézus Krisztusnak a cselekedetére, akik ott voltak. Először ezekről a bizonyos zsidókról, akiket csak így emleget az evangélista, szeretnék szólni. Ők azt kérdezték, milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Valószínűleg az a kérdés fogalmazódott meg bennük, hogy ki lehet ez, hogy így cselekszik? Gondoljuk csak el, valóban meghökkentő volt az, hogy Jézus oda bemegy, és akkor kiűzi mindazokat, akik ott vannak, és akik pénzváltással és az állatok eladásával foglalkoznak. Ki lehet ez, hogy így cselekszik? A messiás az, aki megtisztíthatja a templomot. De hogyha Jézus a messiás valóban, akkor tegyen valami csodát. Ez bujkálott ezeknek az embereknek a szavaiban, szavai mögött. Akkor igazolja önmagát, az ő cselekedetét. És kérdésükre Jézus rejtélyes módon válaszol. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Majd, hogy nem olyan érzésünk támad, olvasva Jézusnak ezt a válaszát, hogy minthogyha Jézus nem is akarna segíteni ezeknek az embereknek abban, hogy megérthessék őt. Hát gondoljunk csak bele, ott vannak a jeruzsálemi templomban. És ott hangzik el ez a mondat, hogy romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Hogy lehet akkor érteni ezt a mondatot? Csak úgy, ahogyan ezek a zsidók is értették, hogy arról a templomról, arról az épületről van szó, amelyben éppen tartózkodnak. Honnan is tudhatták volna azt, amit mi már tudunk, hiszen az evangélista följegyezte, hogy Jézus Krisztus nem az épületről beszélt, hanem a saját testének a templomáról. Arról beszélt, ami be is következett majd, hogy valóban lerombolták azt a templomot, azaz megölték őt, keresztre feszítették őt, de 3. napra feltámadt, azaz 3 nap alatt felépítem. Igaz az, amit Jézus mondott, valóra vált. Miért válaszolt Jézus ezekkel a szavakkal a zsidóknak? Amikor olvasgattam ezt a történetet, és elgondolkoztam ezen, akkor úgy azt kellett meglátnom, hogy minden bizonnyal azért, hogy rádöbbenjenek ezek a zsidók, hogy így, ahogyan ők próbálkoznak, nem lehet Jézushoz közelebb jutni. Számon kérő hangon, őt felelősségre vonva, szinte gőgösen. Hiszen megfigyelhetjük azt is, hogy még Jézus válasza hallatán sem maradnak csöndben, akkor sem gondolkoznak el azon, hogy de vajon mit érthet ez alatt Jézus Krisztus? Hanem rögtön rávágják, mint akik nagyon is biztosak a dolgukban, hiszen mi tudjuk azt, hogy 46 esztendeig épült ez a templom. És akkor te azt mondod, hogy 3 nap alatt felépíted? Éppen, hogy nem mondják ki azt, hogy ekkora képtelenséget? Hát hogy mersz te állítani? Ami őseink 46 esztendőn keresztül fáradoztak, küzdöttek, hogy felépüljön a templom, és akkor te 3 nap alatt felépíted. Mit gondolsz te magadról? Mit ugrálsz te itt? Vitába szállnak ezek a zsidók Jézussal. De vajon közelebb akartak egyáltalán jutni ezek a zsidók az Úr Jézushoz? Ez volt a következő kérdés, ami bennem megfogalmazódott. És úgy érzem, valószínűleg nem is akartak ők igazán közelebb jutni hozzá. És vajon nem azért? Mert megérezték, pontosan abból, amit Jézus Krisztus tett, hogy nem csak a pénzváltó asztalok felborításáról van itt szó, hanem hogyha ők szeretnének valóban közelebb kerülni hozzá, hogyha ők el akarják valóban fogadni Jézus Krisztust Úrnak, megváltójuknak, akkor ott tulajdonképpen arról is szó van, és az is bekövetkezik, hogy a saját elképzeléseik szerint berendezett életüket is felborítja, hadd mondjam most így, az Úr Jézus Krisztus. És ezt már nem akarták, nem tudták vállalni. Hiszen ők már olyan jól kialakítottak mindent. Az Isten tiszteletüket is, a szertartást is, az áldozatokat bemutatták, ők úgy gondolták, szép rendben. Isten sem szólhat semmit, de közben mi is jól járunk. Mi is a magunk is üzleteit lebonyolítjuk, ott csendben, és közben a zsebünkben talán egyre több lesz a pénz. Nem akarták azt, hogy Jézus Krisztus így beleszóljon, beleavatkozzon az életükbe, hogy felborítsa az addig kialakított rendjüket. Ezzel szemben mit olvastunk a tanítványokról? Amikor látták Jézus Krisztusnak a cselekedetét, a templom tisztító tettét, tanítványainak eszébe jutott, így jegyezte föl János evangélista, hogy megvan írva a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Vagyis a tanítványok egészen másképpen közelítenek Jézus Krisztusnak a tettéhez. Nekik egy ige jut róla eszükbe. Egyáltalán ige, Istennek a beszéde jut eszükbe. Ismerik az írásokat. Az is kiderül ebből. De vajon ezek a már emlegetett zsidók nem ismerték az írásokat? Elképzelhető és valószínű, hogy sokan közülük ismerték azért elég jól az írásokat. De hát akkor hogy lehet az, hogy nekik mégse ilyesmi jutott eszükbe? Mégse ige jutott eszükbe Jézus Krisztus cselekedetéről? Miért nem ige jutott eszükbe? Mert belőlük hiányzott az, ami a tanítványokban az ismeret mellett már megvolt, a Jézus iránti bizalom. Az, ami a tanítványokat képessé tette arra, amit ezek a zsidók nem tudtak és nem is akartak vállalni, az egész addigi életformájuk felborítására. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy az evangéliumokban a tanítványokról azt olvashatjuk, hogy amikor ők találkoztak Jézus Krisztussal, akkor ott hagytak mindent. Aki halász volt, az ott hagyta a hálóit, ott hagyta a csónakot, a hajót, ott hagyta a munkatársát, vagy éppen a családtagját, akivel együtt végezte a munkát, és követte Jézust. Vagy a másik, aki vámszedő volt, az ott hagyta a vámszedő asztalt, ott hagyott minden tulajdonképpen a jól jövedelmező állását, és elindult Jézus Krisztus után. És a tanítványokról, ezekről a tanítványokról, akik nem csak ismerték az írásokat, hanem akik bíztak is Jézus Krisztusban, akik vállalták ezt, hogy így egy egészen más életformára, a Jézusi életformára állnak át, rendezkednek be. Róluk olvastuk ezt is itt a János evangéliumából. Amikor azután feltámadt Jézus a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Vagyis tulajdonképpen Jézus Krisztus feltámadása után szinte ugyanaz történt, ami itt a templom tisztításkor, hogy megint eszükbe jutott a tanítványoknak valami. Akkor az írásokból, most pedig Jézus Krisztusnak a szavai közül ez, hogy azt mondta Jézus, hogy romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Lám, hát Jézus megmondta. Megmondta akkor is ott a templomban, hogy ez így lesz. És íme most, amikor már Jézus feltámadása után voltak, ugye akkor láthatták, hogy valóban Jézus szavai szerint történt minden. És így egyre inkább összeállt a kép a tanítványok számára. Valahogy úgy, mint van ez a kirakós játék, a puzzle, aminek a kicsi kis részeiből ki lehet rakni egy nagy képet. És amikor még csak egy-két szeletkét darabkát látunk belőle, akkor nem igazán tudjuk, hogy miről van szó, de minél többet sikerül a megfelelő helyre betenni, minél többet illesztünk így egymás mellé, annál többet látunk, és egyszer csak az egész kép elénk tárul. Most hát ezek a tanítványok is valahogy így voltak. Ahogy elindultak Jézus Krisztusnak a követésében, Jézus Krisztusnak az útján, hogy egyre többet megérthettek Jézusnak a gondolataiból, cselekedeteiből. És egyre jobban erősödött ennek következtében a hitük is, a belévetett bizalmuk is. Itt is azt olvastuk, hogy hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Igen, hát ez is, hogy romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem, ez is pontosan úgy történt, ahogy Jézus mondta. Jézus feltámadt. Mi mégsem maradtunk magunkra, és ezzel a boldog bizonyossággal mehetünk és hirdethetjük, hogy Jézus Krisztus él, nekünk feltámadott élő Urunk van, és így hívhatjuk a körülöttünk lévő embereket hozzá. Nem csodálatos az, kedves testvérek, hogy ennek a 2005-ös esztendőnek az első istentiszteletén ami Urunk erre hív bennünket. Hogy váljon számunkra ez az esztendő így igazán áldottá. Hogy forgatjuk, egyre többet forgatjuk a Szentírást, hogy ismerhessük az írásokat, és aztán egyre többet megérthetünk belőle, és egyre többször eszünkbe juthat az, amit az Úr mondott, ami a Szentírásban van, akkor, amikor éppen szükség van rá, a megfelelő ige eszünkbe jut, és mi is rácsodálkozhatunk. Igen, úgy van minden, igen, ilyen csodálatos Istenünk van, aki úgy van velünk a mindennapjainkban, hogy nem csak a testünkre van gondja, és a mindennapi táplálékot adja, hanem így az éppen szükséges igét is adja nekünk. De jó, hogy ezzel az Úrral járhatunk, de jó, hogy rábízhatjuk magunkat, de jó, hogy őt kérhetjük, vezess ebben az új esztendőben is bennünket. Vezess így, hogy egyre jobban azonosulni tudjunk a gondolataiddal, a szándékaiddal, a te terveddel. Ebben a világban, ahol a pénz saját kényelmünk, érdekeink, kívánságaink. Legalábbis ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, hogy egyre meghatározóbbakká válhatnak ebben a világban. De jó, hogy a mi Urunk erre hív bennünket, hogy mi őt megismerhetjük, mind jobban érthetjük gondolatait, mind jobban, és így lehetünk ott benne, ebben a világban. Abban a világban, amelyben ilyen megdöbbentő sorokat olvashatunk, mint a néhány napja történt katasztrófával kapcsolatban, megjelent az egyik napi lapban, túlélők nyilatkoztak, és a túlélők, magyar túlélők egyike arról beszél többek között, hogy a százezreket bezsebelő utazási iroda, és egyáltalán irodák, mennyire magukra hagyták őket a bajban, hogy milyen elfogadhatatlanul bántak velük, hogy igazából senki sem segített rajtuk, amikor ott voltak a nagy-nagy nyomorúságban. Sőt, mi több, ebben az újságcikkben az is benne van, hogy úgy tűnik, hogy Magyarország mintha teljesen lemondott volna ezekről a magyar turistákról. A többi külföldi mindjárt kapott segítséget. A magyarokkal viszont, ahogyan ezek a túlélők elmondták, csak a helyiek foglalkoztak. Azok a helyiek, akik legalább akkora bajban voltak, vagy még nagyobban, mint a magyar turisták is, akik éppen ott tartózkodtak. Egy másik a következőket mondta: a házukat, minden értéküket, és gyakran még családtagjaikat is elveszítő helyiek azonban hihetetlen emberi tartásról tanúbizonyságot téve, még a legnehezebb percekben is segítették egymást és a külföldieket. És mi magyarok itt segítjük egymást. Egymást, azt már nem is kérdezem, hogy a külföldieket is, akiket idegeneknek tartunk. Vajon ebben az egyre irgalmatlanabbá váló világban nekünk eszünkbe jutnak az ige szavai? Eszünkbe jutnak Jézus szavai? Jézus szavai többek között az ő újra eljövetelével és a világ végével kapcsolatosan. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezeket. Vigyázzatok, mondta Jézus, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben is, azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok! Meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé, de mindez a vajódás kínjainak kezdete. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Vagy eszünkbe jut az, amit Péter apostol fogalmazott meg így, a második levelében: nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. S mi, akik az ő tanítványának valljuk magunkat, vajon amikor ez eszünkbe jut, ha egyáltalán eszünkbe jutnak e szavak, akkor tovább adjuk-e? Akkor vajon elmondjuk-e, hogy mi hogyan látunk egy-egy eseményt, hogy bennünket mire tanított az Úr, vajon tőlünk hallhatnak vigasztaló szavakat, hallhatnak útmutatást. Ez a történet arról beszél, hogy lehetséges az, hogy mi így legyünk benne ebben a világban. Lehetséges, hiszen a mi Urunk bennünket is éppen így hajlandó és akar is nevelni, ahogyan az akkori tanítványait nevelte, akikről itt János evangéliumában olvastunk. De elcsendesedünk-e így előtte, és hagyjuk ezt, és kérjük ezt az Úrtól, hogy hadd ismerhessük meg az ő szavát egyre jobban, hadd érthessük azt, hogy készek legyünk magunkra alkalmazni, annak engedelmeskedni, és készek legyünk továbbadni, hogy valóban lehessünk örömhírmondók ebben a nagyon nyomorúságosnak tűnő világban, hiszen olyan szívesen énekeljük azt a dicséretünket, amelyet most is fogunk majd, hogy ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel. De vajon betöltjük a küldetésünket? A mi Úrunk Jézus Krisztus most erre hív bennünket, ennek az esztendőnek az elején, hogy így legyünk benne, mi keresztjének ebben a világban. Bárcsak tudnánk így énekelni, hogy nem csak pillanatnyi lelkesedéssel, fellángolással, hanem igazi odaszánással. Igen, itt vagyok, Uram, megyek én is, teszem, amit mondasz, és hirdetem, amit rám bízol. Hirdetem, amit lelked által eszembe juttatsz, továbbadom azt. Keressük hát meg a 397. dicséretünket, és énekeljük így megújult szívvel. Ó Sion, ébredj, tölts be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel. Istenünk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged most az örömhírért, melyet közöltél most velünk, hogy függetlenül életkortól növekedő életünk lehet. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár ahogy telnek az évek, az évtizedek, egyre inkább azt érezzük, hogy már talán kevesebb az erünk, kevesebbet tudunk elvégezni, talán már különböző betegségek kínoznak, fájdalmak, szenvedésben van részünk, de mégis mindennek ellenére, annak ellenére, hogy a külsőnk így romlik, csodát élhetünk át, azt, hogy a bensőnk az megújulhat, ahogyan ezt Pál apostol fogalmazta meg az egyik levelében. Köszönjük neked, hogy erre hívsz most bennünket, ebben az új esztendőben, hogy így kezdhetjük ezt az évet, hogy Te kínálod nekünk is ezt a csodálatos lehetőséget. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy mi talán már olyan lemondóan legyintettünk a saját életünket illetően is. Talán úgy, hogy én már csak ilyen vagyok, fogadjon el mindenki, aki körülöttem van, így. Én már nem tudok megváltozni, nem is akarok talán. Te látod, Urunk, igazából, hogy kinél, hogyan is történik ez. Te látod a lelki állapotunkat. Te látod azt, hogyha már belefáradtunk az élet küzdelmeibe, ha fásultá váltunk. Te köszönjük, hogy Te most fel akarsz rázni bennünket, és köszönjük, hogy megújítod a velünk kötött szövetséged. Köszönjük, hogy most is arról beszéltél nekünk, hogy mi egyre jobban megismerhetünk téged. Olvasva, hallgatva ígédet, komolyan véve azt, engedelmeskedve annak. S így egyre jobban megérthetünk téged, magadat, gondolataidat. Bár olyan messze van ez a kettő egymástól, ahogyan megint csak te is megfogalmaztad ezt, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. De köszönjük neked ezt a kegyelmet, hogy mi mégis egyre jobban beletekinthetünk a gondolataidba, egyre jobban felfoghatjuk, megérthetjük azokat. És köszönjük neked, hogy csodákat élhetünk így át. Csodákat, amikor láthatjuk, hogy hogyan teljesednek be ígéreteid, hogy minden úgy lesz, ahogyan te elmondtad. Csodákat élhetünk át úgy is, hogy láthatjuk azt, hogy változhatunk mi magunk, bár talán mi is így gondolkoztunk, hogy én már csak ilyen vagyok. De köszönjük, hogy te mindenkiben kész vagy végezni megszentelő munkádat, megtisztító munkádat, aki megnyitja a szívét előtted. Köszönjük, hogy te kész vagy így közeledni hozzánk, bár nagyon jól tudod, hogy mi lakik bennünk, ahogyan olvastuk is az evangéliumból. Te áldunk és magasztalunk azért, hogy azt is tudhatjuk, te magad vagy kész lakni a szívünkben. És most ezért imádkozunk. Megköszönjük neked azt, hogyha már az elmúlt esztendőt, vagy az előtte levő éveket is így élhettük, hogy te lakhattál a szívünkben. De köszönjük, hogy tovább akarsz vezetni bennünket, és szeretnéd, hogy lelkiekben, hitben, ismeretben, szeretetben növekedjünk, gazdagodjunk. Urunk, könyörülj meg rajtunk. Segíts nekünk abban, hogy mi a szívünket kitárhassuk egészen előtted. És hogy az életünk ebben az esztendőben is, vagy most még jobban, vagy talán most igazán növekedő, gazdagodó élet lehessen. Imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik most nincsenek itt közöttünk, egész gyülekezetünkért. Rájuk is így gondolunk, és így hozzuk őket imáinkban eléd. Áld meg szeretteinket, könyörülj meg a népünkön, Urunk. Népünkön, melyre valóban egyre inkább jellemző az, hogy nem érdekel a másik baja és nyomorúsága, a másik szüksége, hogy bezárjuk a szívünket egymás előtt. Könyörülj meg, hogy hadd nyílhassanak meg a szívek előtted, mert akkor tudjuk, hogy a másik ember előtt is előbb-utóbb megnyílnak. Urunk, kérünk, légy velünk, kegyelmeddel, ez esztendő minden napján, és köszönjük, hogy Te ígérted ezt, hogy velünk leszel, és mi ebbe az ígéretbe kapaszkodhatunk bele. Légy érte áldott. Ámen. Most együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örömké. Ámen. Nagyon sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket holnap délelőtt 10 órára, és hiszen vasárnap lévén tartunk Isten tiszteletet. Ezen a holnapi Isten tiszteletünkön Isten igéjét közöttünk, gyülekezetünk egyik teológusa, Borsányi Judit fogja hirdetni. Hordozzuk az ő szolgálatát is imádságainkban. Kívánok minden kedves testvéremnek most is innen is áldott és békességes új esztendőt, ilyen új esztendőt, amelyben így gazdagodunk és növekszünk, mint ahogyan itt az ige azt elénk adta. Most pedig a 276. dicséretünkkel valljuk, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Énekeljük ezt a dicséretünket végig, tehát mind az 5 versével, az 5. versét majd fennállva. mindezek után, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Végezetül énekeljük el együtt a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!